hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Most kivételesen a bejelentéseket szerettem volna, hogy a kamera is rögzítse, mert az egyik izgalmas dolog, hogy jövő héten, december 18-án, 4 órakor lesz az alkalmunk, nem ilyenkor reggel, ahogy szoktuk, úgyhogy ne gyertek ide reggel, csak ha nem egyedül akartok lenni, vagy páran, de az épületet nem nyitjuk ki, úgyhogy kint lehet lenni egyedül, vagy páran. De délután gyertek, 4 órakor kezdünk, jó, ez egy karácsonyi istentisztelet lesz. Addigra elméletileg földíszítjük a termet, egy jó hangulat lesz, karácsonyi dalokat énekelünk, karácsonyi üzenet lesz, és utána együtt maradunk, és karácsonyi sütiket fogunk fogyasztani. Ebbe kérném is a segítségeteket, jó, hogy hozzatok sütit, üdítőt, rákcsát, nem tudom, valamit, ami így alkalmas erre, hogy egy picit még utána együtt legyünk. Azt beszéltük, hogy előtte másfél órával kezdjük a díszítést, akkor 4-ből másfél az 2,5, ugye? Tehát 2:30 délután találkozunk. Ha tudtok jönni, segítsetek kérlek ebben is. Amit még szeretnék rendhagyóvá tenni ezen az alkalmon, hogy vannak a gyülekezetünkben olyan emberek, akik nagy szükségben vannak anyagilag, és a jövő heti gyűjtést azt így szeretném, hogy nekik fogjuk adni élelemre, fűtésre, ilyen dolgokra, úgyhogy ha ez így a szíveteken van, akkor jövő héten így készüljetek az adakozással, hogy a szükségben lévő testvéreinknek szeretnénk adni ezeket a pénzeket. Jó, utána nagyon sokáig nem találkozunk, hogyha gyertek jövő héten, mert utána legközelebb január 8-án fogunk találkozni így hivatalosan, akkor lesz a következő istentiszteleti alkalom, addig mindenki azt csinál, amit akar, elmegy, utazik, karácsonyozik, meg minden. Jó, ez volt a bejelentéseknek a időszaka, ami most lezárult. Tessék? És tényleg, bocs, lesz házi csoport is, még azt bejelentem, most csütörtökön, nálunk lesz 6 órakor, és címet nem mondok. Aki akar jönni, az írjon rám, ha nem tudja, hova kell. Na, most aztán már tényleg nem jelentek be semmi többen, maximum a végén. Megyünk tovább az Apostolok cselekedetei könyvünk tanulmányozásával, és ma is lesz egy nagyon izgalmas történet a mai részben. Olyan izgalmas dolgok történnek mostanában itt az abcselben, nem? Tehát ez a vándorló zsidó ördögűzők, akik aztán egy gatyában jönnek ki a házból, mert a démonok megverik őket, utána több tízezres stadionban fellázadnak és hangoskodnak, és nem tudom. Ma meg látunk egy érdekes történetet, elszpoilerezem, annyira jó, de elmesélem nektek, hogy Pál tanít, és egy srác elalszik közbe, kiesik az ablakból, és meghal. Tehát ez milyen agyrém történet már ez is. És csak így gondolkoztam, hogy készültem, hogy mi az a gondolat, ami az egész részt így átköti, átszövi, és mi lehet az, ami egy ilyen üzenet lehet nekünk ma, meg hogy advent harmadik vasárnapja van, és azt a címet adtam neki, hogy bátorítsátok egymást. És azt fogjuk látni, hogy Pál itt bátorítja a híveket. Mindjárt bele is vágok, mert most így nem akarok úgy előre menni, hogy nem olvassuk az igét, de ugye, ha megnézzük, ugye, itt, ahol tartunk, az Apostolok cselekedetében üldözések, botozás, nem tudom, annyi negatív dolog történt, tényleg ez a zsidó vándor ördögűzők, a 30 ezres stadion, akik ott lázadnak és hangoskodnak, és itt meghal egy fiú, tehát hogy annyi minden negatív dolog történik, és azt látjuk, hogy Pál itt bátorítja a híveket. És aztán gondolkoztam ezen, hogy azért ez nem egy ilyen több ezer kilométerre és több ezer évre történő dolog, hanem ha így körbenézek, megnézem a mi elmúlt pár évünket, azért arra sem mondhatnám, hogy most így a legjobb időszakát éli a magyar nemzet, vagy akár a világ, beleértve a Covidot, aztán a háború, aztán az infláció, gazdasági válság, energiaválság, nem tudom én mi minden, micsoda, és ez most csak így az, ami társadalmilag érint minket, tehát így a személyes dolgokban még nem is mentünk bele, hogy mik történnek a személyes életünkben, hogy nehéz anyagi helyzetek, nehéz családi körülmények, betegségek, halálesetek. Most pont temetésen voltam, a minap beszélgettem az unokatestvérem, most nem annyi temetésre járunk, hogy most többen halnak meg, vagy mi járunk több temetésre, nem tudom, de hogy annyi negatív, rossz dolog történik. Esetleg a bűnünk az, ami elnyom és tönkretesz bennünket, hogy nem tudom, hogy milyen helyzetben vagytok, itt ezt szoktam mondani, ez a legtöbb doktortől tudom, hogy milyen helyzetben vagytok, és tudom, hogy sokan nem a legjobb időszakunkat éljük ebben az időszakban, hogy bátorítsuk egymást. Hogy azt hiszem, hogy a gyülekezetnek az egyik célja az ez, hogy nem vagyunk egyedül, hogy mi vagyunk Krisztus teste, hogy Isten ma testben rajtunk keresztül van jelen, a gyülekezeten keresztül. És hogy szükségünk van egymásra, és szükségünk van arra, hogy egymást bátorítsuk, és hogy bátorítást nyerjünk egymástól. És hogy mit tesz Pál, mindjárt olvasom, csak hogy Pál, nem tudom, hogy nektek milyen kép van a fejetekbe Pálról, én nekem még mindig az a kép van a fejembe Pálról, hogy egy kemény csávó, és szerintem az is volt. És talán szüksége is volt rá, hogy kemény legyen, hogy át tudjon menni azokon a dolgokon, amik őt érték az életben. Én azt hiszem, hogy legtöbbünk, én legalábbis biztos, hogy őt valahol az első missziós út első harmadában mondtam volna, hogy hát köszi uram, inkább más menjen, vigye a jó hírt, ne én. De Pál egy ilyen kemény csávó volt. Meg sokszor ezt látjuk a levelekben is, hogy olyan odamondós, olyan éles, olyan nem az a kis masszírozgatós, simogatós típus. De hogy olyan érdekes, hogy itt majd mindjárt látjuk, és nincs szó szerint leírva, hogy Pál mit csinál, de hogy nem, olvassuk el, jó? Induljunk el. Abcsel 20:1-től olvasom. Miután megszűnt az űrzavar, Pál magához hívta a tanítványokat, bátorította őket, majd elbúcsúzott tőlük, és elindult Macedóniába. Macedóniában járva mindenhol hosszan beszélt a tanítványokkal, és bátorította őket. Azután Görögországba ment, és ott maradt 3 hónapig. Nem, nincs leírva, hogy mit csinált Pál, de itt az eredeti szöveg állítólag az ilyen szívélyesen körbeölelte őket, hogy megszeretgette őket, most lehet, hogy nem pont így kellene lefordítani, de hogy itt nem az volt ez a, most akkor ez eddig nem volt jó, szedjétek össze magatokat, mindenki bátorodjon az Úrba, örüljetek, megmondtam, ismét mondom, örüljetek, csá, és akkor majd írok még egy-két gondolatot ehhez. Hanem így azt én azt látom ebben, hogy Pálnak a szíve ott volt az emberekért, ott volt a gyülekezetért, akarta őket bátorítani, akarta őket kicsit felemelni. És gondolkoztam ezen, hogy mi ez a bátorítani. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e bátorítani úgy tudatosan embereket. Én igyekszem időnként ilyet csinálni, hogy úgy tudatosan bátorítani, de én arra jövök rá, hogy ez nem egy könnyű műfaj. Egész pontosan emlékszem egy szituációra, azt hiszem már meséltem itt nektek, de elmesélem még egyszer. Pesten, mikor szolgáltunk a gyülekezetbe, egy testvér gyülekezetből átjött egy hölgy, és elmondta, hogy milyen borzalmasan nehéz időszaka van az életében, és ott majdnem ott elkezdett sírni, és akkor én így megpróbáltam bátorítani, hát mert hát ott csak még gyülibe vagyunk, meg hát én vagyok a dicsőítésvezető, hát csak ezt kéne csinálni, és képzeljétek el, olyan jól sikerült, hogy ez a hölgy, ez ideges lett. És elkezdett velem ülni, hogy én ilyeneket nem mondjak neki. A padlás tele van már ezzel a sok keresztény közhelyjel, köszöni szépen, ő neki erre nincs szüksége, inkább akkor maradjak csendbe. És ott álltam, így lemerevedve a gyülibe, hogy hát a bátorítás ajándéka lehet, hogy nincs meg, most még ezen a ponton, hogy ez tökre nehéz, nem? Vagy nem tudom, lehet, hogy csak nekem nehéz, de hogy amikor ott van valaki, és elmondja, hogy milyen nehéz az élete, és akkor előjön tényleg egy-két ilyen keresztény klisé, amit bedobsz, és akkor páran így elmosolyognak rajta, páran meg leüvöltik a hajadat utána, hogy kell ezt jól csinálni. És az egyik dolog, ami eszembe jutott, az Jobbnak a története. Ugye Jobb is eléggé jól megtépázta az élet, mondjuk így röviden és egyszerűen, és aztán ott van a 3 barátja, és próbálják bátorítani. És most nem akarom az egészet így átvenni, ha rajta múlik, Jobb könyvét soha nem is vesszük itt, de hogy ami, amit, ámen vagy mi? Majd te, jó, azt hittem ámen, az jobban esett volna, de mindegy, is jó. Hogy van ott egy olyan pont, amikor így azt érzi az ember, hogy jobb lett volna, ha inkább csak csendbe vagytok. Hogy lehet, hogy jobbnak is inkább csak arra lett volna szüksége, hogy ott csak csendben ülj a másik mellett, és legyél vele a nyomorában. És ez az első gondolatom, hogy lehet, hogy sokszor, amikor nehéz helyzetben van a másik, és szeretnénk bátorítani, lehet, hogy a legtöbb nem az, hogy nagy bölcsességeket tudunk mondani, és nagy szavakat, amivel aztán jól megbátorítjuk őt, hanem lehet, hogy egyszerűen csak az, hogy ott vagyunk vele a nehézségben, ott ülünk mellette a nyomorban, és megöleljük, és azt mondjuk, hogy figyelj, elképesztő módon sajnálom azt, ami történik. Nagyon szeretlek, és itt vagyok veled. Ha bármi egyebet tudok tenni, csak mondd, hogy miben tudok segíteni. Lehet, hogy nem kellenek mindig a nagy szavak, lehet, hogy nem kellenek mindig a nagy csodák, lehet, hogy nem kellenek mindig a nagy történetek, hanem csak az, hogy ott vagyunk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy ott vagyunk egymásnak. A másik aztán, ahogy így gondolkodtam, eszedbe jutott Dávid és Jonatánnak a története. Az 1 Samuel 23-ban van egy szép rész, és ezt szeretném felolvasni nektek 14. verstől, aztán majd a 16. és a 17. lesz a lényeg. Dávid Zif pusztájában a hegyek és a sziklák között tanyázott. Saul folyton kereste és igyekezett elfogni, de az örökkévaló nem szolgáltatta ki neki Dávidot. Dávid is tudta, hogy Saul üldözi, és az életére tör. Ezért Hóresben rejtőzött Zif vidékén. Ekkor Jonatán, Saul fia, fölkereste Dávidot Hóresben, és bátorította, hogy Dávid hite erősen kapaszkodjon az örökkévalóba. Ne félj, Dávid, apám nem fog téged megtalálni. Te leszel Izrael királya, én pedig a második leszek melletted. Ezt még apám is jól tudja. Amit két dolgot szeretnék ebből kiemelni, az egyik az ez, hogy azt mondja, hogy bátorította, hogy Dávid hite erősen kapaszkodjon az örökkévalóba. Nehéz ez. Én nem is tudom, nem hívő embert én nem is tudok bátorítani. Tehát, hogy nem tudom, mivel lehet. Tehát, ha Istent ki kell vegyem a bátorításomból, akkor nem tudom, mit tudok mondani. Tehát, majd jobb lesz, vagy nem, vagy nem tudom. Tehát, majd egyszer majd meghalunk, és akkor legalább akkor vége lesz, vagy nem tudom. Tehát, hogy maximum milyenek jutnak eszembe. Nem is tudom, hogy az emberek hogy tudnak Isten nélkül bátorodni, amikor benne vannak egy nehéz helyzetben, vagy akár amikor jó helyzetben vannak, hogy a dolgok jól fognak alakulni. Hogy hívőként, Istenben bízó emberként ezt tudjuk tenni, hogy egymást bátorítjuk abban, hogy a hitünk erősen kapaszkodjon az örökkévalóba. Hogy az egész hitünk, az egész lényünk, az egész életünk az Istenre kell, hogy épüljön. És ezek nagyon nagy szavak, de hogy ez valahol a lelkünk belsejében kell, hogy ez megtörténjen. Hogy ez kicsit olyan, mint a szőlőtő élet, hogy azt mondja, hogy maradjatok meg a szeretetemben, hogy azt mondja, hogy Jézus az alap, amire építjük a házunkat. Ez pedig az, hogy ő szeret bennünket, hogy a saját életét adta értünk, hogy ő Isten, és mi vagyunk az emberek, és ő az, aki tesz dolgokat értünk. És az élet nem arról szól, hogy mi mit teszünk Istenért, arról a vallás szól. És persze teszünk dolgokat Istenért, ne értsetek félre, de hogy az életünk az arról szól, hogy Isten az Isten, ő uralkodik, ő uralja az életünket, a körülményeinket. Itt csak az a kérdés, hogy megbízhatok-e benne, vagy nem bízhatok meg benne. Hogy ő jót akar az én életem felől, vagy nem akar jót az életem felől. És én emlékszem, volt egy időszak az életemben, amikor ezt így értettem, hogy ő jót akar az életem felől, ki tudtam tölteni a bibliaiskolás tesztet, hogy Isten jót akar, vagy nem jót? Igen, nem. Igen, jót akar. Oké. Okay. Tehát, hogy ez így megy, ez így megvan. De hogy valójában nem hittem el, hogy az tényleg jó lesz. Nem tudom, hogy ezt értitek-e, vagy ismeritek-e ezt az élethelyzetet, mert Isten útja olyan távol van a mi útjainktól, az ő gondolatai a mieinktől, és amit én jónak gondolok, azt ő nem biztos, hogy jónak gondolja, és nem tudom én micsoda, stb. És olyan szépen évek alatt el tudtam menni ebbe a gondolatba, hogy már biztos voltam benne, hogy amit én akarok, azt Isten sose akarja, hanem biztos van, hogy mást akar, és az egyébként nem fogom élvezni, de valamilyen furcsa, perverz módon az nekem a javamra van, és jó lesz, és majd tök jó, és az egész keresztény élet majd lesz, hogy megyek, és csinálom azt, amit nem akarok, de az majd tök jó lesz nekem. És azt hiszem, hogy fontos, nem így akarlak titeket ma bátorítani, bár azért lesz egy-két mély pont a tanításban, de még nem tartunk ott, hogy oké, Isten a mindenható, ő teremtett mindent, ő tart fönt a szavával mindent, talán ez is minden vasárnap elhangzik itt. De hogy bízhatok benne? Hogy tényleg rábízhatom az életemet? Hogy tényleg rendben lesznek a dolgok? És nekem főleg különösen akkor nehéz ez, amikor én szúrom el. Mert amikor nem én szúrom el, akkor oké, ez dobta a gép, majd Isten valamit segít. De amikor én szúrom el esetleg a dolgokat, akkor is Isten segít. Akkor is rendben lesznek a dolgok. Ja, nem ragozom ezt ennél jobban. Hogy azt mondja, hogy Dávid hitét erősítette, hogy kapaszkodjon az örökké valóba. És én, nekem van egy ilyen célom, és ezt már kimondtam nektek, de kimondom még egyszer. Én nekem ez célom minden vasárnap délelőtt, hogy a hitetek erősödjön az Úrban, abba, hogy bízhattok benne, hogy mehettek hozzá. Én nekem nagyon az a célom, hogy nektek személyes kapcsolódásatok legyen Istenhez, hogy merjetek oda menni, merjetek a szőlőtőn élni, mert én nem fogok tudni nagy változást hozni az életetekbe, még kicsit se. Isten élete lesz az, ami változást tud hozni az életetekbe, ha rábízzátok magatokat. És aztán, ez egyébként jól hangzik, hogy akkor bátorította, hogy Dávid hite erősen kapaszkodjon az örökké valóba, de akkor ezt hogy kell csinálni? Ezt hogy kell csinálni? Most akkor megfogtunk valamit, így van egy eszközünk, de ez mégis miről szól? És hát az jutott eszembe, hogy attól függetlenül, hogy szegény lány úgy nagyon kiakadt, és a fejemrehez vágta, hogy tele van a keresztény közhelyekkel és klisékkel a padlás. Ettől függetlenül ugye van az a mondás, hogy a közhely általában azért közhely, mert igaz. Hogy ettől függetlenül azért vannak nagy bibliai igazságok. Csak az a baj ezekkel, hogyha ezek nem valósak az életemben, akkor ezek tényleg inkább ilyen fordítva sülnek el. Amikor nem hiszem el, hogy Isten gondoskodni fog rólam, akkor amikor arról olvasok, hogy Isten gondoskodni fog rólam, akkor ideges leszek. Mert nem fog igazából, csak itt ez egy duma. Itt csak, majdnem mondom, hogy hülyítenek, de az erős lenne egy tanításban, hogy csak itt megy az ámítás. Mert valójában én tudom a szívem mélyén, hogy Isten nem fog gondot viselni, Isten nem fog gondoskodni. De valahogy mégiscsak azt hiszem az volna a cél, amikor arról beszélünk, hogy a hitünket és a bizalmunkat az örökkévalóban erősítsük meg, akkor mégiscsak ezeket az igazságokat kell elővennünk. És most szeretnék párat elővenni itt az elején is, meg majd egy párat a végén is. Az egyik a Róma 8:28, egy nagyon-nagyon alapige, van egy pár ige, amit tökre szeretnék, ha tudnátok fejből, és ez az egyik, de szerintem sokan tudjátok is. A Róma 8, úgyhogy most kikeresem. A Róma 8:28, mindig már összekerülöm a 32-vel, mindjárt azt is vesszük. Sose tudom, hogy melyik. Azt mondja Róma 8:28, hogy egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Isten szeretik, akiket ő a saját terve szerint elhívott. Ez annyira jó az igaz, hogy minden a javára van az embernek, aki Istent szereti. Minden. És a minden alatt azt értem, hogy minden. Hogy a tök jó dolgok is, ezt talán így értjük, a semleges dolgok is, és a nagyon-nagyon rossz dolgok is. Ebben az a nehézség, hogy ehhez egy ponton kell a hit, a nehéz részéhez, mert amikor benne vagyok a nehézségben, és éppen, nem tudom, a 30 ezer ember kiabálja egy stadionban, hogy éljen az efézusi Artemis, és ki tudja, mikor jönnek ki, és ölnek meg, ott nem feltétlen értem, hogy ez hol van a javamra. Ott kell egy hit, kell egy bizalom. De azt mondja Isten igéje, hogy minden a javára van annak, aki Istent szereti. Hát itt a kisbetűs rész, aki Istent szereti. Most azért, ha őszintén magunkban nézünk, ki az, aki Istent szereti? Mármint én szeretem. Munkaköri leírásom. De hogy tényleg, tehát hogy beszéltünk ugye a bálványokról, mutakom, Isten legyen minden előtt, hát értem, hogy ezt kell csinálni, és az X-et oda tudom tenni, hogy ő kell, hogy legyen mindenek előtt, de valószínűleg nekem azért nem lesz minden a javamra, mert én Istent nem szeretem. Nem szeretem úgy, ahogy kéne. Persze szeretem, mert meghalt értem, de igazából nagyon sokszor lehet, hogy nem szeretem úgy, ahogy kéne. Úgyhogy itt akkor bukó, én elbukom, meg szerintem ti is egyébként, ha nem jött volna át, hogy erre akarok célozni, hogy akkor most mi van? És annyira szeretem, hogy az ige magyarázza az igét, 1 János 4, a 10-et akarom majd, csak azt nézem, hogy onnantól akarom-e olvasni. Nem, a 9-től akarom olvasni, jó? 1 János 4:9. Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a földre az egyetlen fiát, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. Ez az isteni szeretet. Nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem ahogyan ő szeret bennünket. Ez pedig azzal mutatta meg, hogy a saját fiát küldte el a földre azért, hogy engesztelő áldozat legyen a bűneinkért. És egyébként itt van előtte a 3. rész 16. vers is, ugyanazt mondja, hogy abból értettük meg, hogy valójában mit jelent Isten irántunk való szeretete, hogy Krisztus a saját életét áldozatul adta értünk. Hogy amikor azt mondja az ige itt a Róma 8-ban, hogy minden a javára van annak, aki Isten szereti, ez a szeretet, ez nem rólunk szól. Az a nagy helyzet, hogyha itt bármi rajtunk függ, vagy rólunk szól, akkor egészen nagyon rossz eséllyel indulunk itt bármiért a Földön. És Isten kegyelme és szeretete és nagysága pedig azt mondja, hogy itt egészen nagyon picike múlik rajtad. Az élet, a világ közepe az én vagyok, mondja Isten, nem pedig te. És amikor a szeretetről beszélünk, hogy ki szeret kicsodát, az sem rólad szól, hanem rólam. Én vagyok a szeretet. És ha te engeded, hogy szeresselek téged, akkor te is fogsz szeretni. Amúgy a jónak a kigondolására sem vagy képes. Arra sem vagyunk képesek magunktól, hogy jót gondoljunk. Hát, hogy még érezzünk, vagy tegyünk, vagy bármilyen. Az isteni szeretet az, hogy ő szeret bennünket. És figyeljetek, hogy ha ez igaz, és ebből az aspektusból nézzük ezt az igét, akkor tényleg minden a javunkra van. Nem, mert ha Isten szeret, akkor jót akar nekem, akkor mindent a javamra fog formálni, és ha ő tényleg mindenható, és hatalma van minden felett, akkor ez így lesz, hogy minden a javamra lesz. A 32-t később írtam le, de most akarom felolvasni. Róma 8:32, pár verssel később. Hiszen ő még a saját fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk mindannyiunkért. Akkor hogy ne adna nekünk minden mást is a fiával együtt? Annyira szeretem ezt a képet, amikor gondolkozunk Istenről, hogy mi az, ami Istennek ár? Mi? Az, hogy adjon nekem, nem tudom, pénzt, egészséget, bármit, az neki kerül bármibe is. Ő a teremtő. Tehát ha elkezd gondolkodni arról, hogy itt legyen egy halom pénz, akkor itt megjelenne egy halom pénz. Ha itt megszűnne gondolkodni a székekről, akkor lepottyannátok a földre. Így működik a világ mindenségünk. Akkor ő neki mi az, ami ár? És az egyetlen dolog az a fia volt. Jézus Krisztus, az egy ár volt. A Szent Háromság, ahogy megszűnt egynek lenni a kereszten. Ez az egyetlen egy dolog, ami igazán Istennek került valamibe. És azt mondja, hogy úgy szeret téged, hogy ezt az egyetlen dolgot odaadja, érted? Akkor ezzel együtt hogy ne adna mindent oda, ami nem kerül neki semmibe? És persze egy hanyányt azért ennél bonyolultabb az élet, de hogy mégiscsak azt gondolom, hogy amikor benne vagyunk a gödörben, a sárban, és nehéz, akkor kell, hogy ott legyenek ezek az igazságok, amiket kell, hogy mondjunk magunknak, akár kicsit mantrázzuk is. Tudom, hogy ez nem feltétlenül illik bele a mi eszünkbe be a kultúránkba, de hogy igen, akkor ezen kicsit gondolkodni, hogy tényleg Isten az egyetlen dolgot odaadta, ami számított, akkor nem fog gondoskodni rólam utána. Azt mondja Jézus, hogy még a mező liliomai is, meg a madarakról is gondoskodik Isten, pedig mik azok hozzátok képest? Hogy ne gondoskodna Isten akkor rólunk? 1 Korintus 10:13. Eddig csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Ez annyira jó ez az ige, de annyira utálom, amikor ezzel akarnak engem bátorítani. Csak azért van rajtad ennyi teher, mert te olyan erős vagy, és az Úr téged így, nem tudom, megáld, hát ez a legjobb, amikor így fejezik be, és mondja, figyelj, én nem akarok erős lenni, jó? Hagyjatok, én egy nyugodt életet szeretnék, nem tudom, egy kis tópart mellett, még pecázok is, nem szeretek pecázni, de még pecáznék is, ha kell, hogy nem akarok erős lenni. Hát ez a legrosszabb nekem, amikor valaki bátorítani akar, hát erős vagy, nem. De közben ettől függetlenül ez egy elképesztően nagy igazság. Hogy azt mondja Isten igéje, hogy nehéz helyzetben vagy, abba vagy. Nem kérdés, abba vagy. De hogy nem lehet ez a helyzet nehezebb és erősebb és nagyobb, mint te. Vagy inkább úgy mondom, hogy nem lehet erősebb és nagyobb annál, aki te vagy Krisztusban. Hogy azt mondja Isten, hogy nem kapsz nagyobb próbatételt, mint amire erőt ne kapnál. És utána annyira jó, hogy még írja azt is, hogy és utána már miközben benne vagy, készíti a kiutat belőle. Hogy ez is milyen óriási dolog. És kell, hogy amikor benne vagyok, és ezt nem hiszem el, hogy ezzel erősítsem magam. Hogy erősítsük egymást ezzel egy érzékeny módon, nem ingerelve a másikat, hanem tényleg bátorítva, hogy igen, nehéz a helyzet, amiben vagy, de Isten már készíti a kiútat. Isten ad erőt abba, hogy ebbe a nehézségbe, ebbe a próbába végig tudjál menni, és ki tudjál tartani. Róma 10, 13, 9-től 13-ig, megint a római levélbe megyünk vissza. Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert belül a szívünkben jön létre a hitbeli meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk. Azt mondja ugyanis az írás, senki sem fog csalódni, aki benne hisz. Nincs különbség tehát zsidók és nem zsidók között, mert mind ugyanaz az Úr munkálkodik minden ember felett, ő pedig bőkezően osztja áldásait mindenkinek, aki hozzáfordul segítségért, mert mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét. És nyilván az utolsó gondolat miatt jutott eszembe, de úgy utána elolvastam a szövegkörnyezetet, nekem tetszett, hogy itt előtte az üdvösségről beszél, amit alapvetően ugye az örök életünk kapcsán használjuk ezt a kifejezést, de hogy ez egy sokkal-sokkal gazdagabb szó a görögben. Itt kiírtam egy pár jelentését, azt mondja, hogy megtart, életben tart, megment, megszabadít, kiszabadít, üdvözít, meggyógyít, megőriz, biztonságba helyez, biztonságban tart, betartja az ígéretét, szerencsésen megérkezik. Hogy ez az üdvösség, amit kaptunk Krisztusban, ez nem csak egy valami elméleti dolog, ami ugye, nem tudom, a mennyhez kötődik, amit nem is tudunk elképzelni, hanem azt mondja, hogy az örök életünk már most van, ha hiszünk benne. Ez az üdvösségünk, ez az Istennek a nagyon erős gondoskodása az életünkben. Aztán az 50. Zsoltár 15, az is majdnem szerintem minden vasárnap elhangzik, hogy azt mondja, hogy segítségül hívsz a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. És nem azt mondja, hogy segítségül hívsz a nyomorúság idején, és ha megszabadítalak, akkor dicsőítesz, hanem hogy én megszabadítalak. Hogy Istennek egy csomó ígéreted van afelől, hogy ő föltűri az inge ujját, és belemászik az életünkbe, és a jó értelemben, és velünk van. Úgyhogy nem mindig bátorítóak ezek a keresztény klisék, de ettől még igazak. És valahogy kell, hogy tudjuk őszintén a szívünket úgymond puhán tartani, hogy hogy nyitottak legyünk arra, hogy Isten igéje átformálhasson bennünket. És ezt mondom, nem könnyű, de Isten ott van velünk, és segít ebben. És továbbra sem azt mondom, hogy legyünk képmutatóak, és mondjuk azt Istennek, hogy minden tök jó, és köszönöm a szenvedést, annyira élvezem, annyira hálás vagyok érte, hogy az erőm végéig elviszem, meg még annál is tovább, mert ez annyira jó, és úgy élvezem. Nem kell ezt mondani, ha nem ez van, hanem mondhatom azt, hogy Uram, ez most kicsit sok, ezt most azt hiszem kicsit túltoltad, hogy valami megoldást légy szíves hozzál az életembe, mert ez így nem lesz jó. Legyünk őszinték, de közben ne tagadjuk a valóságot, ne tagadjuk Isten igéjét, ne tagadjuk azokat az igazságokat, amik lehet, hogy elsőre még bosszantóak is, vagy nem tudom, mi a jó kifejezés erre. Aztán mit látunk Jonatánnál még, hogy mit mond? Azt mondja, hogy te leszel a király. És mit csinál? Megerősíti Dávidot Jonatán az elhívásában. Megerősíti abban a helyzetében, amiben Isten hívta és Isten tette. Ami egyébként azon a ponton még nagyon nem látszódott. Mert ugye Saul volt még hivatalosan a király, és ráadásul üldözte és meg akarta ölni Dávidot. És ezen gondolkoztam, hogy szerintem ez is egy nagyon fontos, amikor így bátorítani akarjuk egymást. Hogy bátorítsuk egymást az elhívásunkban. És most nem arra gondolok, hogy minden Isten minden nagy emberének szüksége van a bátorítást, a Billy Grahamnek is biztos szüksége volt rá, hogy valaki bátorítsa az elhívásában, hogy ő evangélista, fogalmam sincs miért volt neki rá szüksége, de biztos szüksége volt rá. De ugyanúgy a kis hétköznapi életünkben, akik nem vagyunk Billy Grahamek, szükségünk van erre, hogy Isten elhívásában valaki bátorítson minket. Mert lehet, hogy úgymond csak annyi az elhívásunk, hogy jó szülők legyünk. Hogy helytálljunk a munkahelyünkön, Hogy fény, világosság és só legyünk a környezetünkben. És a csakot nagyon értsétek jól, ezek nagyon nem csak. Ezek ugyanúgy jutalmakat fogunk ezekért kapni, mint Billy Graham a több millió emberért, aki megtért az ő szolgálatán keresztül. Hogy szükségünk van erre, hogy bátorodjunk az elhívásunkban, abban, hogy kicsodák vagyunk mi Krisztusban. Úgyhogy bátorítsuk egymást ebben is. És ígérem, mostantól visszakettes padlógázzal megyünk tovább az abcselben. Kicsit itt elidőztünk. Abcsel 20, harmadik vers, második felétől. Innen Szíriába akart hajózni, de megtudta, hogy a hitetlen zsidók valami merényletet terveznek ellene, ezért úgy döntött, hogy Macedónián keresztül tér vissza. Pát elkísérte, a bére a városából való, és itt most egy csomó fura, nehezen kimondható név lesz, amit átugrok, olvassátok el otthon, 5. verstől folytatjuk. Ez a csoport előre ment, és Troászban vártak meg bennünket. Mi a kovásztalan kenyerek ünnepe után szálltunk hajóra Filippiben, 5 nappal később találkoztunk a csoporttal Troászban, ahol 7 napot töltöttünk. Itt az egyik dolog, hogy látjuk, hogy itt Lukács megint aztán többes szám első személyben, vagy hogy jól mondtam, többes szám egyes személyben beszél, hogy most már megint ott van Lukács a csapatban. Ez kicsit fontos is lesz a következő bekezdésnél. És azt látjuk, hogy Pált meg akarták ölni, és valahogy ezt meg tudja, nem tudjuk pontosan hogy, de ezért ők azt találtak ki, hogy ő gyalog megy tovább. Ez úgy van, hogy ez egy ilyen földnyelv, vagy nem tudom, hogy kell mondani, ahol hajóval így kikerültek, mert úgy gyorsabb, de akkor ő most nem hajóval ment, hanem átsétált, ami ugyan rövidebb, de lassabb. És ezek a fiatal embereket mentek vele, vagy mentek előtte Pál előtt, és ők, ha elolvassátok, amiket én most nem olvastam el, ők azokból a gyülekezetekből vannak, amik Pál szolgálatán keresztül lettek plántálva, ami jött részt, ami egyébként a legtöbb gyülekezetről elmondható ezen a ponton, de és ők azok a gyülekezetek, akik a adományokat gyűjtöttek a jeruzsálemi gyülekezetnek. Ugye erre múlt alkalommal beszéltünk, hogy Pál itt egy adományokat gyűjt, és viszi a jeruzsálemi gyülekezetnek. Nem tudom, emlékeztek-e még a legelejére az abcselnek, mikor vettük, hogy mindenük közös vala, és bedobta, eladta mindenüket, és egy nagy kommunában éltek az ottani hívők, és akkor beszéltünk is, hogy lehet, hogy ez nem Istentől való elhívás volt, csak ők annyira várták, hogy az Úr mindjárt visszajön, hogy így gondolták megoldani a dolgot, és aztán látjuk, hogy jó pár évvel később komoly anyagi gonddal küzd a jeruzsálemi gyülekezet, ezért itt a Kis-Ázsiában lévő gyülekezetek gyűjtést szerveznek, és Pál viszi el ezt az adományt. És azt gondolom, hogy két dolog miatt ment velük ez a jó pár fiatal ember. Az egyik szerintem ez, hogy védjék Pált. Ugye itt olvastuk is, hogy meg akarták ölni, ráadásul valószínűleg sok pénz volt nála, és egyfajta védelmet akartak neki biztosítani. A másik pedig csak egy elv, amiről röviden szeretnék beszélni, ez a pénznek a kezelése a gyülekezetben. Van egy ilyen elvünk, és azt hiszem, hogy mi többnyire tartjuk is, hogy sose nyúl egy ember a gyülekezet pénzéhez. Én nekem például nincs is hozzáférésem se a bankszámlához, se a könyvelős Excelünkhöz, se semmihez. Ezt mások csinálják a gyüliben, és többen is csinálják, és szerintem itt is volt egy ilyenfajta gondolkodás mögötte, hogy Pál fedhetetlen és védhető legyen, esetleg kísértésbe se essen, bár mondjuk épp Pálról nem gondolom el, hogy ő így lelépett volna sok pénzzel, de hogy ezért is mentek vele többen, nem egyedül kezelték a pénzt. Na, és akkor most jön a legizgalmasabb történetünk a mai nap, 7. verstől. Amikor a hét első napján összejöttünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál egészen éjfélig beszélt, mert másnap tovább akart utazni. Én nem akarok tovább utazni, mázlitok van. Az emeleti szobában, ez egy vicc volt, tessék nevetni. Köszönöm szépen. Az emeleti szobában, ahol összegyűltünk, elég sok világító eszköz volt. Egy Eutikhosz nevű fiatalember az ablakban ült, és nagyon elálmosodott, mivel Pál kissé hosszúra nyújtotta a beszédet. A fiatalember olyan mélyen elaludt, hogy kiesett az ablakból. 3 emelet magasból esett le, és amikor felemelték a földről, már halott volt. Akkor Pál lement hozzá, ráborult a fiú testére, átölelte, és azt mondta, ne aggódjatok, mert él. Ezután Pál újra felment az emeleti szobába, megtörte a kenyeret, és evett. Még sokáig egészen hajnalig beszélgetett a tanítványokkal, majd elment. Eutikhoszt pedig mindenki nagy örömére épségben hazavitték. Ez egy annyira szürreális történet, hogy szerintem ez is egy bizonyíték a Biblia hitelessége mellett, ilyet kitalálni biztos, hogy nem lehet. Még készültem pár béna poénnal, de az előző reagálásotokkal nem merem már elmondani, hogy hány emelet magas lehet egy gyülekezetház, és stb. De hogy az egyik dolog az, hogy menjünk sorba. Azt mondja, a hét első napján. Nem akarok ennél sokat elidőzni, de a kereszténységen belül is vannak mindenféle irányzatok, és van, aki azt mondja, hogy egészen pogány dolog vasárnap összejön, ugye, ami a hét első napja, nekünk már ez fura, mert nekünk már a hétfő a hét első napja, de a szombat volt a 7., és a vasárnap volt az első nap. Akkoriban, hogyha a hét első napja az vasárnapot jelent, és úgy látjuk több helyen is, ez az egyik hely az abcselből, hogy a tanítványok és a hívők igenis összejöttek a hét első napján. Még azt is lehet akár ráfűzni, hogy mivel Jézus a hét első napján támadt föl, talán ezért nem kell talán ilyen messzire menni. Azt mondja az ige, azt hiszem Jézus mondja, de mondjátok, ha nem Jézus mondta, hogy az egyik napot különbnek tartja a másiknál a hitéért, tök jól teszi a másik, meg nem, az is tök jól teszi, hogy mindenki csinálja úgy, ahogy jónak tartja, hogyha aki szombaton akar 7. napot tartani, azt tartsa szombaton, aki vasárnap, azt tartsa vasárnap, aki kedden, azt tartsa kedden. Nincs szerintem ennél semmivel sem több jelentősége az egésznek. Aztán azt mondja, hogy egészen éjfélig beszélt, mert másnap tovább akart utazni, és hogy elég sok világító eszköz volt a szobában, ugye itt ezek ilyen tűzzel működő fákja, ez az fákja, meg van ez a károli szó, azt kerestem, nem? Szövétnek. Szövétnek. Ezt a szót kerestem. Igen. Itt sem mondom el a poént, amivel készültem. Szövétnek. A lényeg az, hogy Lukács ugye itt van, és ez egy fontos tény nekünk, hogy valószínűleg azért is írta le, hogy elfogyott az oxigén abban a szobában, ugye az égésnél eltűnik az oxigén valamilyen módon, most ezt nem értek, kevés volt a levegő, és ott van ez a srác, aki ott van, és akarja hallani Isten beszédét, és még az ablakba is ül, hogy kicsit, nem tudom, fölfrissüljön, hogy a friss levegő az segítsen neki. Valamelyik fordítás úgy is mondja, annyira tetszik nekem, hogy így küzdött az álmossággal. És nem tudom, hogy nektek megvan ez az élmény. Tudom, hogy megvan, mert látok mindenkit, miközben tanítok, hogy belülsz egy tanításra, és küzdesz az álmossággal. Nekem volt egy ilyen időszakom, tinédzser voltam, és épp ez a megtérésemre való hivogatásos időszakom volt, úgy éreztem, hogy kéne valamit lépni az Úr felé, de annyira, hogy nem ment, vagy nem tudom, és elmentem a gyülekezetbe, és elképesztően jókat tudtam aludni a gyülibe, semmi nem jött át. Jó, hozzáteszem, hogy ez egy olyan stílusrendszer is volt, ami nem feltétlen próbálta fölkelteni az érdeklődést, de hogy ettől függetlenül, hogy én bennem volt egy ilyen vágy, hogy nem akarok elaludni, én most oda szánom magam. És szinte minden, volt egy ilyen időszakom, szinte minden alkalommal elaludtam. De aztán lehet más, így kicsit tovább gondoltam ezt az egészet, hogy vajon mi lehet még az, amivel küzdködünk akár egy prédikálás alatt, egy tanítás alatt, mi az, ami elterelheti a figyelmünket, és egyébként millió dolog, tehát a telefontól elkezdve, most nem akarok ilyen nagyon pragmatikusan menni ebbe a dologba, így egy listával, hogy mi az, ami elterelheti a figyelmünket, de hogy azt mondja Isten igéje, hogy áron is megvegyétek az alkalmat. Hogy szerintem ez egy fontos dolog, és mai modern, kényelmes emberként ez szerintem egészen más módon kihívás, mint az abcsel idejében, ahol mondjuk az életükért küzdöttek az emberek. Ma azt látom, főleg az elmúlt két COVID-éves időszakunk után, hogy olyan könnyű nem eljönni gyülibe. Hogy olyan könnyű már itt, úgymond, nem tudom, elvérezni ebben a történetben, hogy majd meghallgatom YouTube-on, vagy valami ilyesmi is. Ez nem egy ördögtől való dolog, nem akarok senkit sem kárhoztatni. Lehet, hogyha nem nekem kéne itt prédikálni, akkor lehet, hogy én is nem jönnék ennyit. Van ez a vicc, biztos ismeritek, amikor az anyuka vasárnap reggel bemegy a fiához, keltegeti, hogy fiam, keljél már föl, légy szíves, ébredjél fel, hát vasárnap van, nem akarok fölkelni, de vasárnap van, hát megyünk a templomba, de nem akarok fölkelni, de föl kell kelni, megyünk, de miért kell a templomba menni? Azért, fiam, mert te vagy a pap, és te fogsz ma prédikálni. Úgyhogy, köszönöm. Úgyhogy én értem azt, hogy nem feltétlen mindig akar az ember gyülibe jönni, és értem azt, hogy nem feltétlen mindig jó dolog, most értsétek jól, egy tanításon ott lenni, és odafigyelni, és ez tud nehéz lenni. De ez a srác, ez küzdött, odaült az ablakba, ébren akart maradni, és elbukott egy elég nagyot esett. Ez nagyon ména volt, bocsánat. És ez volt a ména. Hogy én így próbáltam így elképzelni, hogy ha valami hasonló történne itt, akkor én erre így hogy reagálnék. Már nem arra elalszik valaki, arra van rutinom, de hogyha valaki, bocsánat, ha valaki meghalna itt most. Tehát, hogy volt egy ilyen másik gondolatom, hogy ha sokáig akarsz prédikálni, akkor csak akkor tedd, hogyha megvan ez a hited, hogy halottakat tudsz feltámasztani. Egyébként maradj ebben a 45-50 percbe. De hogy én nem tudom, mit csináltam volna. Na, tehát azért ez egy olyan, hogy szokták mondani, ez a dobozon kívüli gondolkodást igényelne tőlem. De azt látjuk, hogy Pálnak itt volt hite. Nem tudom, hogy Pál hogy működött. Olyan fura sztorikat látunk körülötte, nem? Hogy csak így megy, és nem tudok rá mást mondani, mint hogy Isten szelleme vezette. Nyilván lemegy, azért annyira azért kizökkentett a beszédről. Lement, és hogy akkor mit kell ezzel a helyzettel csinálni? Bocsánat, kicsit kínomba is nevetek, nagyon bele tudom élni magam. És az azt mondja, hogy ne aggódjatok, mert még él. De közben Lukács leírja, hogy meghalt. És ez megint fontos, hogy Lukács egy orvos, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy itt, nem tudom, leesett és elájult, aztán magához tért, hanem hogy ott konkrétan diagnosztizálva lett, hogy ez a srác, ez meghalt. És Pál lement, és azt mondja, hogy ne aggódjatok, mert él, és aztán nem is csinál semmit. Nem? Tehát, hogy így nem mondja, hogy a názáreti nevében kelj fel, és nem tudom, és valljuk meg, és kötözzük, és mondjuk, és nem tudom, mindenfélét csináljunk, hanem csak így azt mondja, hogy ez él. És aztán már ilyen blazírt nyugalommal fogja magát, és visszamegy, és megtöri a kenyeret, ami most itt lehetett az úrvacsora, és lehetett csak egy sima vacsora, hogy nagyon nem görcsölt ezen, és még hajnalig még ott beszélgetett a tanítványokkal, és úgy mellékesen az igemleg leírja, hogy amúgy meg ez a, nem tudom, nehezen kimondható nevű srác pedig mondják fölkelt, és hazament, és minden rendben volt. Egyébként a neve azt jelenti, hogy szerencsés, ami valljuk be egy egészen jó elnevezés egy ilyen sztori után. Oké, na most a sok kacagást és kínos szituáció után kicsit nézzük rá erre a történetre még egyszer. Nekem, ami tetszik ebben, az az, hogy így a bátorítás témakörében, hogy milyen Istenünk van. Hogy Oké, hogyha itt bármelyik ötök elkezdeni bátorítani a másikat azzal, hogy de a Krisz majd segít. Egyrészt ilyet sose csináljatok. Másrészt hát ha ezt én hallgatnám, hogy nekem mondod, akkor ez így az elég kevés. És hogy amikor azt mondom, hogy de majd Isten segít, akkor nagyon nem mindegy, hogy mit gondolok oda Istenről, nem? És itt próbálom ezt boncolgatni most is, meg egyébként minden vasárnap, hogy gondolkodjunk Istenről, hogy azt mondja itt az Efézus 1-ben, 19-20. vers. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk hívőkben. Ugyanaz az erő mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztus a halálból, és a mennyben a jobbjára ültette. Hogy amikor arról beszélünk, hogy bátorítsuk egymást, azzal kapcsolatban, hogy Isten szeret és Isten hatalmas, akkor az nem egy légből kapott duma. Az nem egy ilyen üres, vallásos beszéd, hanem azt látjuk, hogy egy olyan Istenről beszélünk, aki a halottakat föltámasztja. Én nem sokat gondolkoztam ezen, de nem hiszem, hogy tudnék ennél nagyobbat mondani. Tehát azért ez egy de nem tudok ennél nagyobbat mondani. Na, tehát halottat föltámasztani, szerintem az a legnagyobb dolog a világon. Ilyen Istenünk van. Ennyire láthatjuk és tudhatjuk, hogy ő mennyire hatalmas és nagy. És ez szerintem egy fontos dolog ennél a pontnál egy picit megállni, amikor benne vagyok a gödörben, és ott van a nehézség, és mindannyiunknak nagy a nehézsége, én nem sosem akarom ezt bagatellizálni, ne ezt halljátok belőle, de hogy mégis Isten jelenlétében, ha ránézek arra, hogy kicsoda Isten, akkor meg azt mondom, hogy igenis mindannyiunknak a gondja az picivé törpül. Mert Isten annyira nagy. Erről az jut eszem, amikor lehet látni ilyen videókat, hogy mutatják az égi testeket, biztos ti is láttátok, hogy melyik milyen nagy, és akkor ott van a Föld, ami mondjuk meg elég nagy, úgy mondjuk hozzám képest elég nagy a Föld, de már az is ilyen pici, és a végén mutatják, már nem is lehet összehasonlítani, hogy milyen nagy égi testek vannak. De Isten ennél még nagyobb, és most persze nem fizikálisan értem, hanem hogy ő teremtette ezt az egészet. Hogy ez nagyon kell, hogy ott legyen a bátorításunkban, ez nagyon kell, hogy ott legyen abban amikor a nehézségben akarunk bátorodni. Nagyon siet ez a stopper. Gyorsan olvasom az utolsó bekezdést, és a következő 16 oldalas jegyzetemet elmondom nektek éjfélig. Ezután hajóra szálltunk, és elindultunk Assoszba. Ott szándékoztuk felvenni Pált a hajóra, mert ő odaig gyalog akart menni. Amikor Assoszban találkoztunk, ő is felszállt, és együtt hajóztunk tovább Mitillénébe. Innen másnap útnak indultunk, és eljutottunk egy helyre, amely szemben volt Kiosszal. Következő nap átmentünk Számoszba, másnap pedig a hajunk Milétoszba érkezett. Pál ugyanis elhatározta, hogy Efézusban nem állunk meg, nem akart Kis-Ázsiában időt tölteni, mert sietett Jeruzsálembe, hogyha lehet, pünkösdre odaérjem. Egy gondolatot szeretnék itt a végére ebből kiemelni. Azt mondja, hogy Pál itt gyalog ment tovább, nem hajon. Ez egy több mint 30 kilométeres kis séta. És nincs leírva, de elég komoly teológiát tettem mögé, hogy mi lehet itt. Én azt gondolom, hogy Pálnak szüksége volt arra, hogy egyedül legyen. Hogy egyedül legyen Istennel. És erre rászánt egy 30 kilométeres sétát. Nehéz időszakon volt túl, egy nagyon nehéz szakaszában van az életének, elképesztő dolgok történtek körülötte, és közben ő az, aki megy és bátorítja a gyülekezetet, és az embereket, és a híveket. És amit itt kell, hogy lássunk, hogy ahhoz, hogy mi tudjuk egymást bátorítani, ahhoz elképesztően szükségünk van arra, hogy Istennel töltsünk időt, kettesben ő vele, vagy inkább úgy mondom, csak egyedül ő vele, hogy ő aztán tudjon bátorítani minket, hogy ő föl tudjon tölteni minket, be tudjon tölteni minket. Egyrészt én hiszem, hogy ekkor lesz hatékony a szolgálatunk, másfelől meg egyszerűen csak elképesztően szükségünk van erre. 1 Sámuel 30. rész, 6. vers, egy pár résszel később, mint amit az előbb olvastam nektek, hogy Jonatán hogy bátorította Dávidot. Utána itt azt látjuk az 36. versben, hogy emiatt Dávid nagyon szorult helyzetbe került, mégis erőt és bátorságot merített Istenéből, az örökkévalóból. Ugye a másik fordítás azt mondja, hogy megerősítette magát az Úrban. Hú, ha valamire szeretnélek titeket bátorítani, azon kívül, hogy bátorítsuk egymást, az az, hogy erősödjetek meg az Úrban, hogy bátorítsátok magatokat az Úrban, hogy töltsetek időt Istennel. És nem kell, hogy ez feltétlen sétálást legyen, bár szerintem a sétálás egy elképesztően jó dolog. Én ezt szoktam csinálni. Nem sűrűn volt meg a 30 kilométer, de volt olyan is, de rendszeresen, ha ilyen nagyon zaklatott, nagyon nehéz időszakom van, akkor a gyerekek, ha lefekszenek, utána én el szoktam menni, és sétálok 1-2 órát. És az elején még úgy zakatolnak a gondolatok, még úgy mondom Istennek, amúgy nem tudom, és aztán úgy eltelik egy fél óra, óra, másfél, úgy kimegy belőlem az első lendület, és így hagyok teret már Istennek, hogy valamit esetleg ő is tegyen. És tényleg mire hazaérek, nagyon sokszor van az, hogy sokkal jobban érzem magam. Nem tudom megmondani, hogy mi történt, nem kaptam választ feltétlen, nem történt csoda, nem oldódott meg hirtelen minden körülmény, de egyszerűen az, hogy Istennel eltöltöttem egy kis időt, ez elképesztően sokat tud adni. És nekem ez jött be, és ez mindenkinek más. Van, aki szeret otthon az ágyban imádkozni, azt is szeretem csinálni, de abban sokkal nagyobb a kísértés, hogy úgy gyerek, mint szegény Eufeszosz, vagy nem tudom kicsoda, hogy behalszom imádkozás közben, elterülődik a gondolatom, otthon, ha otthon próbálom ezt csinálni, akkor millió dolog eszembe, hogy mit kéne éppen csinálni, ami nem tudom, most kéne a tükröt újrafúrni a falon, a fürdőszobába, vagy bármi hasonló értelmes dolog. Nekem ez jött be. Keressétek ti is, hogy nektek mi az időtöltés, mi az a hely, mi az, ami titeket tényleg segít ebbe. Tudom, hogy Németh Jani szeret horgászni, ő elmegy, és akkor egy napon keresztül dobálja a botot, és ő is azt mondja, hogy na, amikor már pár órája dobál, akkor úgy ő is érzi, hogy úgy le tud engedni, és tud Istenre figyelni. Tényleg írtam még ide egy jó pár dolgot a jegyzetemben, megpróbálom így nagyjából röviden, ha már ma pont erről tanítunk, hogy ne tanítsunk sokáig feltétlen. A végére kicsit bátorítani titeket, ha sikerül. Advent harmadik vasárnapja van, és jó, kimondom, amit leírtam, aztán majd utána korrigálom, jó? Az élet szívás. Az élet az nem az, mint amit gyerekként megálmodunk. Vagy inkább úgy mondom, hogy egészen kevés olyan napot élek meg, és a környezetemben szinte mindenki, ami ilyen lenne. 90. Zsoltár Mózesnek, azt hiszem az egyetlen Zsoltára, de lehet, hogy írt többet is, bocsánat, de az egy ilyen egészen depis Zsoltár, tehát azt végigolvassátok, és akkor... Igen, depis. És azt mondja, hogy az életünk az 70, ugye mennél feljebb 80 esztendő, és a nagy része szívás és nyomorúság. Azt hiszem nem a szívás szót használja, de hogy ez a lényeg. Hogy figyelj, nagy része az ilyen. És olyan érdekes, hogy nem tudom, hogy ez most Hollywood, vagy nem tudom minek köszönhető, de hogy van egy ilyen romantikus elképzelésünk az életre, hogy annak pár pedig jónak kéne lenni. Oké, lehet, hogy belénk van táplálva, azt is el tudom fogadni. De hogy annak kereknek kéne lenni, annak úgy jónak kéne lenni, úgy minden aspektusában az életnek. És akkor megtérek, és akkor hát eddig most már értem, hát ezért azért nem volt jó, mert nem Istennel jártam, de most majd Istennel járok, úgyhogy majd most jó lesz. És akkor tényleg általában én ezt hallom bizonyságként, hogy egy-két hét, egy-két hónap, és az ember a fellegekben 10 centivel a föld fölött jár, és aztán úgy valahogy vissza-vissza kúszik a régi életben való megtapasztalások. Egészen nagyon kétségbejtő az, amikor Jézus is ezt mondja, hogy a világon nyomorúságotok lesz. Tehát, hogy ez már itt tényleg egy olyan pont, amikor így kihúzza az ember alól a talajt, hogy még Jézus is ezt mondja, nyugi, mindjárt jó lesz, tehát látok egy-két kétségbeesett arcot, hogy majd fölhozlak azért a végén. Nem ez a bátorítás a végére, hogy figyelj, így is úgy is szívunk. De hogy ettől még sajnos ez az igazság. Ez a világ, amiben élünk, ez nem az a világ, amit Isten kitalált. És ezt egyébként mi szúrtuk el, tehát mi mondtuk azt, hogy nem kérünk abból a világból, amit ő teremtett. És ma a világ az a sátánnak az uralma és a hatalma alatt van. És igenis, elképesztően sok mocsok rossz dolog van benne, ami minket, hívőket is érint. Úgyhogy én szeretném, hogyha nem lenne az a ti fejetekben, hogy hívőként érintetlen terminátorok vagyunk, és zöldréteken való ugrálás az egész életünk, mert nem az. Mert Isten nem így találta ki. Viszont olvassuk el, ugye nem szabad, ugye tanultuk, nem szabad a szövegkörnyezetből kiemelni az adott mondatot, úgyhogy olvassuk el ezt a János evangéliuma 16.33. verset, hogy szól ez szó szerint. Ezt azért mondom nektek, hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem. Hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem. Mert ezen a világon próbatételek és nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok. Ez eddig még nem túl biztató. De legyetek bátrak, mert én már legyőztem a világot. Hogy igen, a világ a sátán uralma alatt van, de mi hívők, akik Krisztus mellett döntöttük, és azt mondtuk, hogy elfogadom az ő áldozatát, az ő bűnbocsánatát, az, hogy Krisztus vére lemosta a bűneimet, és hogy az övé vagyok, én ma és minden hívő ma nem a sátán uralma alatt él, hanem Isten és Krisztus uralma alatt él. És mi a karácsonynak az üzenete? Az az, hogy Immanuel, hogy Isten velünk van, hogy Isten velem van, hogy ő harcolja a harcaimat. Nehémiás 4.14, 2 Krónika 32.28, Zsoltárok 35.1. Nem olvassuk most föl őket az idő hiánya miatt már, de hogy Isten harcolja a harcaimat. Hogy Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok. Azt mondja, hogy Isten érti a szenvedéseinket, Zsidó 4-ben, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem ért meg minket, hanem olyan, aki megért minket. Hogy igen, az élet az sokszor nem könnyű, ezt én tökre aláírom. De hogy nem vagyunk benne egyedül. Hogy Isten velünk van. Hogy Isten, aki a legdrágábbat odaadta, hogyan adna nekünk vele mindent. Aki azt mondja, hogy minden a javunkra van. Hogy lehet, hogy most éppen ez nem jó, mert épp az alján vagy a gödörnek, de ez is a javadra lesz. Lehet, hogy nem látod most, lehet, hogy kell még hozzá egy kis idő. Aztán azt olvassuk az 50. Zsoltárban, hogy amikor segítségül hívjuk a nevét, akkor ő jön és megszabadít. Annyi ilyen ige van, ami erről szól. Kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik nektek. Hogy tegyük ezt, hogy ne engedjük, hogy a sátán, hogy a körülmények, hogy a világ a hitünket elvegye és a bizalmunkat. Akkor se, hogyha már nagyon régóta vagyok benne abba a gödörbe, lehet már évek óta, akkor se engedd el a hitet, hanem erősítsd meg magadat az Úrban. Hogy Isten veled van, hogy Isten szeret, és ő halottakat támaszt fel, a te problémádat is megtudja, és meg akarja oldani. És aztán annyira az a vágyam, hogy ilyen gyülekezet legyünk, hogy bátorítsuk egymást, bátorodjunk az Úrban, de aztán amikor látjuk, hogy ott van a testvérünk a nehézségben, bátorítsuk egymást ugyanígy az ő hitét Istenben. Nem azt, hogy nem tudom, minden meg fog oldódni holnapra, nem mondjuk olyat, amit nem tudunk, hanem azt mondjuk, amit tudunk, amit Isten igéje mond. Hogy Isten egy hatalmas Isten, és Isten szeret úgy, ahogy vagy. És Isten harcolja a harcodat. És hogy ez hogy és mikor fog megtörténni, azt nem tudom. De tarts ki! Tarts ki! Lehet inkább ez lehetne a cím a tanításnak. Tarts ki! Tarts ki, mert Isten veled van. Akkor is, amikor nem látod. Úgyhogy Úrunk, köszönjük neked azt, hogy te egy ilyen hatalmas Isten vagy, aki ilyen hatalmas módon szeretsz bennünket. És tudom, hogy sokan nehéz életszakaszban vagyunk, és talán nehéz sokszor benned bízni, és azt mondani, hogy majd jó lesz, mert te velünk vagy. Elsősorban arra kérek, Uram, hogy te is így legyél velünk a nehézségünkbe, ülj mellénk, szeress bennünket. Annyira tetszik az a kép, amikor Lázár sírjánál ott sírsz te is a gyászolókkal, pedig tudtad, hogy föl fog támadni mindjárt. Add, hogy átérezzük ezt a szeretetedet, ezt a gondoskodásodat a nehézség idején. Töltsd be minket a te szereteteddel, a te szellemeddel, és add nekünk a te hitedet. Add, hogy bízzunk benned, erősítsd a hitünket, a bizalmunkat, hogy rád merjük bízni az életünket, hogy lemerjük tenni a terheinket, hogy lemerjük tenni az aggódásainkat a jövő felől, bármilyen kihívásban is legyünk. Mert hogy te gondoskodsz rólunk, hogy te harcolod a harcainkat, és bízhatunk benned. Segíts ebben, kérlek, Uram, erősíts bennünket, és aztán segíts, hogy olyan gyülekezet legyünk, akik erősítjük egymást, akik erősítjük a környezetünket, és bátorítjuk a benned való bizalomra egymást. Áld meg így ezt az adventi időszakot, áld meg a jövő hetünket, add, hogy tudjunk vendégeket hívni, hogy emberek hallják az evangéliumot, és megtérjenek. Te nevedben, Uram. Amen.